Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből. Az első rész, első 18 versét olvassuk. Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levele első részében az első 18 vers így szól hozzánk. Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, kik Filippiben vannak, püspökökkel és diakonusokkal egyetemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögve. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva mind ez ideig, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint, hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangélium oltalmazásában és bizonyításában, mindnyájan részes társaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében, és azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízva az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az ígét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből is, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust nem tiszta lélekkel, azt hívén, hogy fogságom nyomorúságait ezzel megnövelik. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát ma közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy imádattal jöhetünk hozzád, aki teremtetted ezt az egész mindenséget, és benne bennünket is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki magadhoz vonzottál, és vonzol bennünket, hogy ne ellenedre éljünk, hanem veled érjünk, és érted éljünk, neked éljünk. Köszönjük néked, hogy nem a mi érdemeink szerint bánsz velünk, mert aszerint nem érdemelnénk tőled semmit, de köszönjük, hogy Krisztus szeretetéért, áldozatáért bánsz velünk kegyelmesen és fogadsz irgalmasan. Kérünk téged, hogy fogadd el hálánkat azért, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy ő meghaljon a mi üdvösségünkért. Meghaljon azért, hogy megbocsáss nekünk, hogy visszafogadj minket, hogy lehessünk a te gyermekeiddé. Köszönjük néked, hogy atyai szeretettel öleld magadhoz mindazokat, akik hisznek ebben a drága üzenetben, és hisznek Krisztus értük való áldozatába. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, és kérhetünk arra, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket. Szólj hozzánk az igén keresztül, add, hogy megértsük, szívünkbe zárhassuk, és követhessük mindazt, amire tanítasz minket. Köszönjük néked a hatalmadat, a szeretetedet, amivel körülöleltél, és körülölelsz most is minnyájunkat. Áldunk azért, hogy oda bízhatjuk ezt az órát. Kérünk, hogy áld meg számunkra. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, illetve énekeljük igehirdetésre készülve a 234. énekünk első versét. Uram Isten, sietünk!
Hallgassuk meg, drága testvérem, Istennek szent ígéjét, amelyen keresztül szólni akar hozzánk ez alkalommal, írva található Péter apostol első levele, 5. részének első 5 versében. Hogy miképpen van megírva Istennek hozzánk szóló szent ígéje, Péter apostol első levele, 5. részének első 5 verséből, hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel, fennállva figyelmesen. A közöttetek levő presbitereket, tehát kérem én a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, és ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervatatatlan koszorúját. Ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Eddig tart Isten írott igéje. Drága testvéreim, az egyháztörténelem folyamán nagyon sokszor az egyház, a gyülekezet elvilágiasodott. Úgy gondolkodtak, úgy beszéltek, úgy éltek, mint ahogy a világban látták, a világban tapasztalták. Nem az egyház hatotta át a társadalmat és a világot, hanem a világ költözött be a gyülekezetek életében. Ez egy örök veszélye volt mindig a mindenkori egyháznak, mert nem vették figyelemben akár Péter apostol szerinti tanítást is a gyülekezetre nézve. A felolvasott íge arra tanít minket, hogy milyen kell legyen a gyülekezet. Nem úgy kell zajlódjon a hitélet, a gyülekezeti élet, mint ahogy az emberek elképzelik, ahogy a világ elvárná, hanem úgy, ahogy az Isten szerinti, amelyik az Isten dicsőségét szolgálja, és az ő ügyének az előre menetelét. Ezért a felolvasott ígében tulajdonképpen nem csak az ige üzenet a Kis-Ázsiában lévő, Kis-Ázsia északkeleti részén lévő gyülekezet tagjaihoz szól az útmutatás, az Isten szerinti rendtartás, hanem nekünk is, és a mindenkor és mindenhol élő gyülekezetek számára is. Két fontos téma, amit most Isten a szívünkre helyez, és a gyülekezeti és a személyes hitéletet meg kell határozza, az az alázat és a szolgálat. Az alázat és a szolgálat. A mai világban sok divatos téma van, sok mindenről beszélnek, de nagyon keveset arról, és annál inkább annál kevésbé élik meg a gyülekezetben, a személyes hitéletben is az alázatot és a szolgálatkészséget. Ezért, hogyha megnézzük a felolvasott ígét, akkor azt tűnik ki ebből a néhány igeversből is, és az egész péteri levélből, ezzel a szép ékes görögséggel megírt levél, hogy milyen alázattal tud írni Péter apostol. Nem úgy akar beszélni, és nem kioktató módon, nem ledorongoló módon, hanem megértő módon, alázattal, és amikor valami fontos útbaigazítást ad, azt is alázattal, meghittséggel adja. Olyan megható ez az alázatos kijelentése, hogy a kijelentéseket is kéri. Olyan megdöbbentően mondja, hogy kérjem a presbitereket, én a presbitertárs. Kérem, hogy ezt meg azt tartsátok figyelembe, ezt meg azt éljétek meg. Nem azt mondja, hogy kijelentem nektek a Jézus nevében, parancsolom nektek, hanem kéri még a fontos dolgokat is. Aztán azt mondja, hogy ő tulajdonképpen egy presbitertárs. Nem azt mondja, hogy én vagyok a tanítvány, én vagyok az apostol, én vagyok a 12 közül az első közé tartozó, azon belül is a szorosabb tanítványi kör 3 tagja közül az egyik, aki nagyon sok mindent megtapasztaltam. Nem valakinek első ember, nem a főnök, a nagyfőnök beszél nektek, hanem a presbitertárs. Mert bárki vagyok a társadalomban, az egyházi életben, az egyházi hierarchiában, mégiscsak szolgatársak vagyunk. Mégiscsak egyek vagyunk. Jézus Krisztusban nincsenek főnökök, uralkodó, kijelentő emberek, és pedig egyszerű emberek, hanem Jézus Krisztusban mindenki egy. és mennyivel más lenne a minden egyházi közösségben ez a mentalitás, ha egyenként, egymásként, egyszerű emberekként, összetartozóként tudnánk beszélni egymásról és egymásnak. Arról beszél az apostol, hogy ő úgy beszél a presbitertársakkal kérés formájában, mint aki látta, tapasztalta Krisztus szenvedését. Ő tudja, hogy miről beszél. Ő látta, hogy Jézus hogyan él 3 éven keresztül. Látta, hogy Jézus hogyan szenvedett, és nem csak halálában, kivégzésében, hanem az egész földi tartózkodásában, mint ahogy megfogalmazza Heidelbergi K.T. Ő látta Jézus szenvedését. És tulajdonképpen nem csak látta Jézus szenvedését, hanem ő is tudott szenvedni Jézusért. Könnyű a Krisztus dicsőségében, a Krisztus követésében a dicséreteket learatni. Könnyű úgy követni Jézust, amikor dicsérik az embert, amikor azt mondják, milyen jó, hogy így meg úgy van, milyen áldott voltál az Úr eszközében. De vajon tudunk-e szenvedni Jézusért? Tudjuk ezt bevállalni, hogyha azt mondanák, hogy ezt meg azt nem teszed? Ha nem tagadod meg Jézust, akkor levágjuk esetleg a fejedet, mint ahogy nagyon sokan vállalták az arab világban, hogy az életüket is feláldozták, és úgysem tagadták meg Jézust. Vajon, ha így megjelenne hirtelen egy terrorista gyülekezet életben, és azt mondaná, vagy áttérsz a mi hitünkre, vagy pedig kivégzünk titeket, akkor tudjuk-e vállalni a mártíromságot, tudjuk-e vállalni a szenvedést? Mert Péter úgy tudott hatatosan beszélni, aki tudott szenvedni Jézusért, sőt, azt is tudjuk, legalábbis az írások egyes megjegyzések szerint, hogy még az életét is fel tudta áldozni Jézus Krisztusért. De nem elég, csak nem áll meg a tekintet a szenvedéseknél. Nagyon sokszor megáll a mi tekintetünk, a mi figyelmünk a szenvedéseknél, hogy mennyit tettem, mennyit szenvedtem, mennyi nehézségen keresztül mentem. És hányszor az ember ezt tapasztalja és ezt látja az élete folyamán, hogy csak a nehézségeket, a próbatételeket látja. A szenvedéseket, a nélkülözéseket, az önmegtagadást látja, a keresztjét látja, a problémáit látja. De tovább tekint a tekintete Péternek, és ezt akarja, hogy a mi tekintetünk is tovább menjen, és meglássuk a szenvedések utáni isteni jutalmat. Mert nem lehet úgy szolgálni, és nem lehet úgy szenvedni Jézusért és az ő ügyéért, hogy Isten azt ne tartsa számba, és azért ne adjon jutalmat. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus jutalmának, jutalmazásának, dicsőségének, a hervatatatlan koszorúnak leszek a részese. És olyan jó látni, ha így tudunk szenvedni. Ezek a gyülekezetek sok szenvedésen mentek keresztül. Azt mondják a tudósok, hogy körülbelül Krisztus után 65 körül íródott ez a levél, amikor már elkezdődött a nérói keresztény üldözés. Ezek tudták, mit jelent szenvedni. Mit jelent különböző megaláztatásokban részt vállalni, Krisztusért és az ő ügyéért. De arra tekintve, hogy van nekik egy Istenük, aki megjutalmazza őket, van nekik egy örök hajlékuk, ez adott nekik nagy-nagy lelki erőt. Úgy eszembe jutott a készülődés rendjén a Bibliának egyik pozitív szereplője, szegény, szerencsétlen, fogyatékos Lázár, aki oda volt vetve a gazdagnak a kapuja elé, még kenyér morzsákat csattak neki, átnéztek rajta, nem letéve, hanem oda vetve volt ez a szerencsétlen ember. És azt látjuk, hogy ez az ember nem lázadozott, nem panaszkodott a rokonaira, nem mondta, hogy hiányzik az egyháznak a diakóniája, nem szitta az akkori kormányt, hogy miért nem ad több segélyt neki, hogy tudjon élni, hanem tudott csendben maradni. És azért tudott, mert arra tekintett, hogy valahogy lejár ez a nyomorúságos élet, és majd neki lesz örök élete dicsőséges része. És amiben reménykedett, és ami miatt tudott szenvedni, és tudott hallgatni, és tudott alázatos lenni, azt meg is kapta, amikor az Ábrahám kebelére került. Kedves testvérem, ezt tartsuk szemügye, amikor szenvedünk, amikor alázattal hordozzuk a keresztünket, Isten tudja, és megjutalmaz azért minket. Aztán azt mondja a gyülekezeti életre, és hogy az ifjak is engedelmeskedjenek. Az alázatos magatartásnak az egyik megnyilvánulása, hogy az ifjú nemzedék, a fiatal generáció, így is mondhatnánk egy kicsit modernül, hogy a frissen megtértek, a gyülekezet hitben járói fele tekintettel, tiszteletadással, alázattal, megbecsüléssel legyenek. Biztos az ifjú tűz, az ifjú láng, a frissen hitre jutottság sokszor önteltséggel látja el a fiatalokat. Olyan szégyenkezve jutott eszembe, amikor frissen megtért fiatalokként, ifjúsekként, hogy különböző dolgokat kezdtük az idősek életében kritizálni, ezt nem jól csinálják, meg ezt úgy kéne, meg kritizáljuk a lelkipásztort, hogy ezt nem így kéne, meg azt, ha mi lennénk a lelkészek, akkor jobban csinálnak, másképpen csinálnák. Ez a fiatal gőg, ez a fiatal tűz, amikor kiosztunk mindenkit, és higgyük el, hogy azért van nagyon sokszor a gyülekezetekben annyi nehézség és probléma, mert azok, akik be kéne álljanak alázattal a szolgálatba, az alázatos szolgálatvállalás helyett kritikával illetik azokat, akik akár nehézségeket, szenvedéseket, támadásokat hordoztak el életük folyamán. Nagyon figyelmeztet a Szentírás, hogy a friss hívő, a frissen hitre jutott ember, megtért ember ne legyen vezető. Mert nem kipróbált, nincsen élettapasztalata, nincsen megfelelő ismeretanyaga, ne legyen vezető. Álljon be a sorba, amikor Isten úgy tartja, hogy majd ő is vezető legyen, amikor már a kipróbált volt a tapasztalata, higgadtsága, felhatalmazza rá, akkor majd lehet ő is presbiter, gyülekezet szolgálattevője. Legyen benne alázat, legyen benne tapasztalat, és tudja felvállalni azt a munkát majd, amit látott példaként az előtte hitben járó idősebb presbiterektől, szolgálatot végző emberektől. Ennek az ígének a fontos szava, ami meghatározza a gyülekezet életet, és amire felhívja a figyelmet, az az alázat. Egy olyan világban mondja nekünk Isten, hogy alázat, amikor a dőfősség, az arrogancia határozza meg a mindennapi életet. Amikor minden területen, amikor a főnök megalázza a munkást, amikor a drágább, luxusosabb autóval ledudálja az úton a gyengébb autóval járó személyeket, állj félre, mert jövök én, a nagy autóval te húzodj félre, amikor félrelökik az embert a járdán, hogy öreg, már nem mész gyorsabban, én sietek, álljál félre. Ez az arrogáns világban tanít minket Isten az alázatra. Azt mondja itt, hogy alázatosak legyetek, alázzátok meg magatokat Istennek keze alatt, hatalmas keze alatt. Mi is tulajdonképpen az alázat? Azt mondja az értelmezi kézszótár, hogy olyan az alázat, egy olyan magatartás, amikor másokat különbnek tartunk magunknál. És testvéreim, ez egy nagyon fontos dolog, mert magamból is kiindulva sokszor azt nézzük egymásból, miben vagyok én jobb, mint a másik. Miben vagyok én különb, mint a másik. Miatt tartatom feljebb valónak magamat, mint a másik. És az ige azt mondja, hogy egymás különbnek tartsátok. A Filippi 2-ben, a Jézus Krisztus himnuszában azt mondja, egymás különbnek tartsátok magatoknál. Ne más magatokat tartsátok különbet másoknál. És vajon egymást, akikkel együtt járunk az Isten házába, együtt imádjuk az Istent, és megtapasztaltuk együtt a Krisztus kegyelmét, vagy akár egy nemzetnek vagyunk, egy vér szerinti tagjai, tudjuk egymást különnek tartani, vagy magunkat mondjuk a megmondó fiúnak, mi látjuk mindent a legjobban, mi csinálunk mindent a legjobban, mindenki úgy kell gondolkozzon, tegyen, mint ahogy én mondom, és az ige arra tanít minket, hogyha ismerjük a Krisztus kegyelmét, ismerjük a bűnbocsánatot, akkor alázatosak tudjunk lenni másokat, tudjuk különnek tartani magunknak. Lássuk meg azt az oldalát a másiknak, amiben jobb, mint én, amiben tanulhatok tőle, és emiatt különnek tartsam magamat a másiknál. Az alázat, testvéreim, az azt jelenti, hogy meghajlok. Meghajlok a másik erkölcsi, tudásbeli, hitbeli nagysága előtt. El tudom ismerni, el tudom fogadni azt. Ez nem alázatoskodás. Mert az alázatoskodás az egy képmutatás, az egy megjátszott szerepkör, nem őszinte, mindig érdekhez kötött. És milyen sokszor tudjuk, hogy különböző helyeken, alkalmakon illik alázatosnak lenni, alázatoskodunk, aztán amikor hazamegyünk, vagy különböző helyeken vagyunk, akár sportolunk valamit, akkor kimutatjuk a fogunk fehérjét. Akkor mutatjuk meg azt, hogy tulajdonképpen nem is alázatosak, hanem sokszor, mert azt követeli a környezet, akkor alázatoskodók vagyunk. Az alázat az nem is irgalmasság, hanem az irgalmasság mindig az alázatból ered, úgy, mint a szelídség is. Annyira fontos az alázat, az Ószövetségben 300-szor fordul elő az alázat. A Szentírásban mindig benne van az alázat. Alázatos legyél Isteneddel szemben, és az Isten előtt való alázatos megállásod következtében alázatos vagy embertársaiddal szemben. Alázatos legyél mélyre, meghajló ember legyél, mélyen feküdni, meghunyászkodni, ezt jelenti. És azt jelenti a Zsoltár irodalomban, de az egész Ószövetségben, hogy alázatos legyek Istennel szembe. Olyan döbbenetes, amikor valaki még Istennel szembe se alázatos, perlekedik Istennel, kikéri Istentől. Miért engedted meg ezt Isten nekem? Te meg ezt meg azt tegyed az életemmel, így meg úgy vezessél engem, ezt meg azt adjad meg nekem. Amikor az imádságban sem tud valaki alázatos lenni, nem tudja magát megalázni Istennel szembe. Amikor oda jut egy ember, hogy kritizálja az Isten szavát, az Isten igéjét, ez nem lehet az Isten igéje, ez nem így kell írni, ez nem úgy kell érteni. Amikor különböző liberális, istentelen tanításokat mondanak, mert az ember nagyobbnak tartja magát Istennél, az ő szavánál, az ő kijelentésénél, ő dönti el, mint ahogy valamelyik könyvben olvastam, egy Biblia fordító, Biblia kommentárt író ember oda jegyezte, hogy ez törlend a Bibliából, ez nem odavaló, ez nem, nincsen benne az ősibb szövegekben. Amikor a gőg oda juttatja valakit, akár teológiai professzorokat, több doktorátussal rendelkező személyeket, hogy Istennel szembe se alázatosak. És akkor világos, hogy az emberek fele se alázatosak, lenéznek, lekezelnek, csípőből elítélnek mindenkit, arrogánsak, nagyképűek, pökkendiek, és ez a magatartás nagyon idegen Istentől. Egy példát szeretnék kiemelni, hogy mit jelent az alázat az Ószövetségben. Ott van egy király, Ezékiás király. Isten odaküldi hozzá Ézsaiás profétát, és azt mondja, hogy azt üzeni Isten nekem, hogy rendezed a dolgaidat, mert meghalsz. És ez az ember nem kezdte rázni az öklét Istennel szembe, hogy miért kell meghalljak, még fiatal vagyok, még élhetnék, még terveim vannak. Még lehet, hogy a kisgyermekeimre szüksége van rám, hanem befele fordult és keservesen elkezdett sírni. Alázattal meghajolt az Isten akarat előtt. És még útközben volt, még jóformán el sem ment Ézsaiás. Szólt Isten, menjél vissza, ott van síri Ezékiás király. Szóljál neki, hogy még életet adok neki. Mert látta Isten az alázatos könyhullatását, és megkönnyörült, megváltoztatta véleményét, az akaratát, a döntését. Rengeteg problémát, nehézséget, kudarcot, bukást tudnánk elkerülni, hogyha így tudnánk sírni, és így tudnánk alázattal Isten kezébe beletenni a mi döntésünket, akaratunkat. Aztán az Új Szövetségben azt jelenti az alázat egy olyan emberi magatartás, aminek a példája maga Jézus Krisztus. És mindig Jézus Krisztus erre tanított, erre figyelmeztette az öt követőket, hogy alázatosak legyenek. Már a tanítása elején a Máté 11-ben arra szólítja fel a figyelmét a tanítványoknak, arra szólítja fel a hallgatóságot, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezt tanuljátok meg tőlem, szelíd vagyok és alázatos szívű. De tanítványok is emberek voltak. És hiába szólította fel őket Jézus, hogy alázatosak legyenek, szelíd szívűek legyenek, egymás különnek tartják maguknál. Ott is kialakult a hierarchia, a versengés, ki a nagyobb közöttük, ki a megmondó ember, ki tud többet, kinek az akarata érvényesüljön, ki fog majd közelebb ülni Jézushoz a mennyországba. Kialakult az ilyen hatalmi kör, az ilyen hierarchia, hogy ki akar nagyobb lenni, ki nagyobb, előkelőbb, ügyesebb. És Jézus Krisztus nagyon szomorú lett ekkor. Azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája. Ne úgy legyen, mint a világban. Ne versengés legyen közöttetek, hanem alázatos, szolgálatkész lelkület. Aztán példaként állítja Jézus az alázat példájáként a vámszedőt, aki úgy tudott imádkozni a templomban összetörve, keservesen, Uram, könyörülj rajtam, nyomorult bűnösön. Mert az imádság nagyon elárulja, hogy kiben milyen lelkület van, ki mennyire alázatos, ki mennyire féli az Urat, ki mennyire szereti embertársait. Az imádság egy nagyon fontos tükör, amikor nem másoknak akarok prédikálni, mikor hangosan imádkozok imaórán, hanem alázattal meg tudok hajolni a kegyelmes Isten előtt. Olyan szépen mondja Jézus Krisztus, hogy Jézus Krisztusról a Szentírás a bizonyságtevés, hogy megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Megalázta magát, alázatos maradt egy életen keresztül. Nem mondta, hogy a mennyből jöttem, az Isten fia vagyok, hanem az alázatos lelkületet, magatartási formát élte meg a tanítványok előtt. Nem csak tanította, hanem megélte. Sajnos az apostol meg kell említse a gyülekezeti életen belül az alázat mellett a gőgösséget. Amikor valaki gőgös, azt mondja az ige, Isten a gőgösöknek ellenáll. Ne legyetek ti gőgösek. A kedves testvéreim, nagy veszélye minden embernek a gőgösség. Annál is inkább, mert ha van az embernek oka a gőgre, akkor még annál inkább kell vigyázzon, imádkozzon, hogy ne szálljon el, ne higgye el magát, ne kezeljen le másokat. A gőgös ember mindig magára néz, nem Istenre tekint. A gőgös ember mindig magából indul ki. Én így látom, ti is így lássátok. Én így érzem, ti is így érezzétek. Én így gondolom, akkor ti is így gondoljátok. Dicsekszik, kérkedik, én ezt tettem, meg azt tettem, ezt értem el, meg azt értem el. Olyan jó volt látni, megnéztük mi is a templomszentelést, és hadd mondjam, olyan jó volt meglátni, hogy amikor Isten állt a központba, az Isten dicsősége, a Jóisten megáldotta a gyülekezetet, Jóistennek köszönhető, amit elért, hogy létrejöhetett a templom, az Isten volt nagy, nem az ember. Sányszor olyan látunk, olyan templom javításokat, valamit egy kicsit kimeszelik a templomot, akkor kiírják nagybetűkkel, hogy ennek a lelkipásztor idejében, ennek a főgondnok idejében, ezek a presbiterek idejében kimeszelték a templomot, milyen nagy dolgot tettek, az övéké legyen a dicsőség. Ki a dicsőség? Gőgösen magunkra nézünk, vagy Istenre nézünk, hogy ő legyen nagy az életünkben és a világ előtt. Aki erős, akinek hatalma van, akinek vezető társadalmi pozíciója van, aki gazdag ember, aki okos, intelligens, diplomás ember, akinek jó a megjelenése, a módora, a magatartása, a neveltetése, az annál inkább kell vigyázzon, mert ezek nagyon könnyen felfúalkodottá, gőgössé tudnak tenni minket. De hadd mondjam testvérem, hogy kicsit mélyebbre ásva, hogy még a kegyesség területén is tudunk gőgösek lenni. Amikor magunkat különbnek tartjuk a másiknál, azáltal is, hogy én régebb, hosszabb ideje meg vagyok térve, én többször kiolvastam a Bibliát, én többet szolgáltam, mint a másik. Vagy olyan lelkész kollégákat is ismerek, aki nyilván tartja, hogy ezen az evangelizáción ennyien tértek meg, ennyi embert térítettem meg, és akkor a kegyes gőg, vagy amikor bizonyságot tesznek a templomba, akkor, hogy én hogy tértem meg, én mit tettem, én, és nem Jézus Krisztusról és az ő munkájáról tesznek bizonyságot, hanem önmagukról beszélnek, és önmaguk állnak a úgymond bizonyságtevésüknek a központjába. Vigyázzunk erre a gőgre. Amikor imádkozunk hangosan, amikor az ígét magyarázzuk, amikor szolgálathoz hozzá kell állni, vigyázzunk arra, hogy még a hitélet területén, még a kegyességben sem legyünk gőgösek és elbizakodottak. Figyelmeztet Pál apostol a Korintusi levél, 2. Korintusi levél 5. részének 12. versében is, hogy azzal dicsekednek, ami látszat, és nem azzal, ami a szívben van. A dicsekedés, a kétkedés, ami van, és nem azzal, ami elfoglalja a szívet. Azt mondja Jakab a gyülekezetnek, és ez nagyon fontos a mindenkori gyülekezeteknek, Jakab 3.14, ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne hazudjatok az igazsággal szembe, és ne kérkedjetek. Hiába dicsekedtek ilyen meg olyan eredménnyel, ha viszálykodás van, ha irítség van közöttetek, akkor becsapjátok egymást, magatokat. Olyan döbbenetes, hogy Isten a gőgösöknek ellene áll. Ez mondja, nem az, hogy sok nehézséget, sok buktatót fognak átélni az életük folyamán, hanem Isten maga személyesen áll ellen a gőgösöknek. Isten, így mondhatnám, kicsit idézőjelbe, ne értse senki félre, elnézéssel mondom, hogy Isten nagyon irritálja a gőgösség. Azt mondja az ige, hogy ellene áll Isten a gőgös embernek. Múlkor olvastam valakinek a bizonyságtevését, és azt mondja, hogy nagy fiatal hévvel mindenkit megítélt. Ledorongolta a másikat is, hogy az milyen hívő ember elvált, hogy nem szégyeli magát, És azt mondja, hogy nagy szája volt, és megengedte Isten, nagyon csúnyán vált el a feleségét. Nagyon csúnya válásban volt részt. Azt mondja, én, aki nagy szájjal mindenkit kritizáltam, megítéltem, én magam is beleestem. Mert Isten nem a gőgösséget, a dorongolást, a megmondást helyezte a szívünkre, hanem az alázatos szolgálatot. És Isten azért enged meg nehézségeket, kudarcokat, bukásokat az életünkbe, hogy ne szálljunk el, ne legyünk alázatosak. És hadd mellé gondolatként jegyezzem meg, hogy mennyire jobb lenne az Isten áldásai, az Isten segítsége tudna alázatossá tenni minket. Ne kelljen a nehézségek, a kudarcok, a bukások térdre kényszerítsenek minket. Hanem legyünk alázatosak, megaláztatások nélkül. Hány ember elbukott, gondoljunk csak Saul királyra. Lehetett volna Isten uralkodó dinasztiájának a feje is. Elbukott, fejébe szállt a dicsőség, vagy Absalom, aki a maga úrhatnékomsága miatt még az apjával is szembe helyezkedett. Vagy ott van az új szövetségben a döbbenetes példa, Herodes, aki annyira féltékeny, gőgös volt, hogy még a saját családtagjai közül is többet kivégeztetett, csak hogy hatalmon maradjon. És milyen csúfos vége lett, hogy alázta meg Isten a küldöttség, a diplomácia képviselete előtt. Mert Isten ellene áll a gőgösöknek, megalázza őket. Kedves testvéreim, felteszi az Isten ígéje személyesen nekem is és neked is, hogy milyen a mi lelkületünk. Mennyire vagyunk alázatosak. És nem csak mi magunk megítélésében, hanem mások mennyire tartanak alázatosaknak minket. Ha vannak szüleink, akkor a szülők mennyire tartanak alázatos, szófogató, engedelmes gyermekeknek. Mennyire tart a házastárs alázatosnak, mennyire tart a gyermek, a munkatárs, a testvér, a szolgatársak a gyülekezeten belül. Mennyire lehetne elmondani rólunk, rólad, hogy te egy alázatos asszony, egy alázatos férfi vagy. A másik dolog a lelkület mellett, és szorosan összefügg, az a szolgálat. A szolgálat végzés, a szolgálat készség. Azt mondja itt az apostol, hogy legeltessétek a rátok bizott nyájat. Legeltessétek a nyájat, pásztoroljátok a nyájat. Akik között vagytok, azok rátok vannak bízva. Azokról gondot kell viselni. Ugyebár azt mondja a Szentírás, hogy családnak a felelősséggel tartozik a férfi is, a család lelki állapotáért. Szoktuk mondani azt, hogy minden férfi a család papja. Tudjuk pásztorolni. Olyan döbbenetes volt, az egyik presbitere mesélte el, akinek sok állatja van, hogy van egy felfogadott embere, és az volt a feladat, hogy az állatokat legeltesse. Meg volt határozva, az egyik felén felmen a legelnek, akkor elmennek a kúthoz, vizet merítenek, ott megitatja az állatokat. És ő a domnak a felső felén, jó távol, ott volt a traktora és dolgozott. És azt figyelte meg a traktorból, hogy ez a pásztor oda le van feküve, a nyáj mehet, a nyáj ott áll, már mindent lelegelt, már nem volt mit tegyenek, ez nyugodtan ott aludt, ott pihengetett, ott iszogatott, és nem legeltett az állatokat. Aztán este megkérdezte, hogy hát miért nem legelt? Én? Hát én legeltettem. Hát hogy legeltetted? Le voltál feküve, ott álltak az állatok egy helyen. És kirúgta ezt az embert. Azt mondja, nekem ilyen pásztorokra nincsen szükségem, akik nem legeltetnek, hanem pihennek, lazítanak, lustálkodnak, ilyen pásztor nekem nem kell. Testvéreim, ez a szolgálat kell meghatározni, a szolgálat, alázatos szolgálatvégzés. Példakép, azt mondja, példaképei legyetek. Tanítja a gyermekeket, odafigyel rájuk. Példakép, ahogy tanítja a gyermekeket, ahogy neveli őket. Példakép a házasságban, de nem úgy, hogy ítélkezik mások felett. Példakép a szolgálatban. Nem azt mondja, hogy fogjuk meg is vigyétek, hanem példát mutat az alázatban, az alázatos szolgálatvégzésben. És nem felejti el, hogy aki így tud szolgálni, mert a szolgálat az Isten iránti háládatosságnak a gyümölcse, belülről fakad, az elnyeri a jutalmat, mert Isten azt mondja, hogy aki még egy pohár vizet is ad, Jézus nevében hittel ad, az elnyeri jutalmát, megjutalmazza azt. És hervatatatlan koszorúnak a jutalmával. Nem van evilági prémiumokat, fizetésemeléseket kap az ember, hanem a legnagyobb jutalmat, a mennyei gazdagságot, a mennyei kincset. Érdemes így alázattal szolgálni az Úrnak, mert Isten nem háládatlan, hanem Isten mindig hálásan megjutalmazza. Olyan szépen tesz bizonyságot Pál apostol, és milyen jó lenne, ha minden templomban járó keresztény ember itt tudna bizonyságot tenni, hogy eltévedtetett nekem a hervatatatlan koszorú. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az örök élet koszorúja. Mert erre tekintett a hervatatatlan koszorúja jutalomra, mert tudta, hogy úgy szolgál és érdemes úgy teljes tűzzel égni és élni az Úr ügyéért, hogy annak jutalma van. Nem kényszerűségből. Azt mondja, vigyázzatok, hogy ne kényszerűségből. Azért, mert mondják, azért, mert megszólnak, azért, mert nyilván tartják. Hányszor mondják az emberek, akik közmunkára eljönnek Erdélybe, hogy az aranykönyvbe felírta tiszteletes úr? Beírta a könyvbe? Majd új évben felolvassa a nevemet, hogy én voltam dolga? Nem kényszerűségből. Nem azért, hogy dicsérjenek, hanem magától érted. Úgy indít a lélek engem. Az elmúlt héten, vagy azelőtt való héten munkálkodások voltak a templomban, egy nagyon régi templomunk van, 11. századból, és ilyen nagy ásatások voltak, és akkor végig telefonáltam, ki tudna jönni dolgozni. És akkor mondta, hát most papírokat kell intéznem, most ilyen dolgom, olyan dolgom nem tudok jönni. És volt olyan, hogy holnap nem tudok menni, de holnap elkérezek, veszek egy szabadnapot, és eljövök. Tehát oda akarok menni, akarok szolgálni, nem kényszerűségből, hanem önként, mert akart valamit tenni az ő egyházáért. Azt mondja az apostol, vigyázzatok, hogy amikor szolgáltok, ne legyetek nyerészkedők, ne nyerészkedésből szolgáljatok. Milyen hasznom, mennyit fizetnek érte? Milyen javam szolgál belőle? Hányszor így határozza meg az embernek az életét? Valakit hívtak presbiternek, hogy na, presbiter választás lesz, nem akarsz presbiter lenni? Én leszek, de mit nyerek belőle? Mit adtok nekem, ha presbiter leszek? Amikor ezt határozza meg a különböző munkákat, szolgálatokat, a lelkipásztor úgy akar valamelyik gyülekezetbe pályázni, hogy attól mennyi lesz ott a fizetése, milyen járulékok vannak. Tehát az anyagiakat nézi. Azt mondja, hogy vigyázzatok, ne nyerészkedésből. És úgy látszik, hogy már akkor, már az első században is a gyülekezeteknek ez kísértése volt. Azt mondja, ne uralkodva, így is mondhatnánk most, hogy ne diktatórikus módon végezzétek a szolgálatot a gyülekezetben. Ne kijelentve, hanem alázattal legyetek. És ne beszélje azt, hogy aki akár lelkipásztorként, vagy presbiterként, vagy különböző tisztségviselőként, diktátorként uralkodik a gyülekezetben. Minden úgy kell legyen, ahogy ő mondja. Nem az a lényeg, hogy mi jó a gyülekezetnek. Vagy amikor valaki püspökként, diktátorként vezeti a rábízott gyülekezeteket. És sorolhatnánk, hogy mennyi formában, milyen sokféle szinten uralkodhat az ember. És azt mondja, ne így legyen közöttetek. Ti ne uralkodjatok, hanem alázattal szolgáljatok. Kedves testvérem, azt is megkérdez az Isten igéje, hogy milyen a te szolgáló életed. Hogy állsz te a szolgálattal? Te csak haszonélvezője vagy a szolgálatoknak, vagy valamit teszel is? Vagy csak a pálya széléről kiabálsz, hogy nem jól van ez a gyülekezetben, nem így kéne legyen, ezt így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, de te tulajdonképpen nem sok mindent mozdítasz. Olyan vagy, mint a szurkoló a focipályán, a stadionban, hogy kiabálod, hogy így meg úgy kéne megrúgni a labdát, de ott lennénk a pályán, és meg kéne rúgni, akkor lehet, hogy mellé rúgnánk. Ne ilyenek legyünk, hanem mi is oda tudjunk állni, és mi is tudjunk szolgálni a gyülekezetben. És hadd fejezzem be egy bizonyságtétellel, hogy eszembe jutott, hogy amikor katona voltam, lehúztam a rendes katonaságot a román hadseregbe, sorkatonaságot, és az egyik alkalommal szóltak, hogy menjek ki a kapuhoz, mert csomag érkezett. Igyekeztem időnként úgy hozatni a városból emberekkel ilyen román nyelvű kis gedeonos bibliákat, és azokat a katona kollégáknak ott osztogattunk, meg ott imádkoztunk, meg olvasgattuk az ígét. És az egyik alkalommal szóltak, kéne menni, de csak a tízedessel lehetett oda menni. Az meg nem volt sehol. Aztán lementem, elhoztam a csomagot, bibliákat, meg az édességet, meg az ételt, a finomságokat. És akkor megjöttem, akkor odaáll hozzám, hogy hogy mertem én oda menni. Mondta, nem volt sehol. Nem érdekel, akkor nem mentem volna el. És adott nekem egy nagy pofot. Hát nagyon rosszul esett. Úgy éreztem, hogy hibátlan volt. Hibátlanul történt. Az volt az első reakció, hogy a mindenetet visszaadom neked. Hát úgy meg tudnálok verni, több évig sportoltam, hát úgy meg tudnálok verni, de az volt bennem, hogy reggel azt olvastam, hogy legyetek alázatosak, alázzátok meg magatokat. És akkor nagy nehezen Nyeltem nagyokat, meg törölgettem a könnyeket, de nem ütöttem vissza, nem vertem meg. Aztán eljött az este, akkor kitettük szépen az ágyak közé az ételeket, a finomságokat, a húsokat, meg a, volt egy házi csokoládéra, emlékszek, meg sok mindent. És akkor ott a barátok, akik ott voltunk a teremben, azok ettünk, fogyasztottuk a finomságokat. És bejött ő is. És akkor meglátta, mennyi finomság van, nagyokat nyelt, kívánta, de annyira dacos volt, hogy nem mert oda jönni. És akkor az volt bennem az első reakció, a gők, na hadd el, látod, amivel nem voltál ember, most nem kap semmit. De közben az volt bennem, hogy legyetek alázatosak. És akkor oda mentem hozzá, és akkor azt mondtam, én nem megbocsátok neked, nem haragszok neked, gyere, téged is szeretettel várunk. És amikor ezt elmondtam neki, annyira meglepődött, megtelt a szeme könnyel, és na, kicsit még biztattam, aztán odajött, és ez az ember lett aztán az egyik legközelebbi személy, aki legbarátságosabb és segítőkészebb lett. Mert meg tudtam alázkodni előtte, és tudtam segíteni, vagy oda tudtam állni hozzá. Kedves testvéreim, így lehetne megnyerni embereket munkahelyeken, osztályteremekben, a lépcsőházakban, ha tudnánk alázatosak lenni, tudnánk kedvesek lenni, segítőkészek lenni, mert ezt várja el Isten a személyes életünkben, a gyülekezet életünkben egyaránt. Végezze el a kegyelem Istene, hogy ez a gyülekezet, az erdélyi gyülekezetek és minden gyülekezet, ezt az isteni útmutatást, tanítást vegyük komolyan, és az ő áldásait látva alázatos, szolgálatkész gyermekei tudjunk lenni. Ebben segítsen meg az Úr mindannyiunkat. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk dicsőíteni és magasztalni téged, Úrunk Istenünk, hogy te útmutatást adtál a számunkra, hogy hogyan kell éljünk, gondolkozzunk, érezzünk, tegyünk a személyes életünkben és a gyülekezetben egyaránt. Köszönjük, hogy nem emberi elgondolások, ötletek, divatos megoldásokkal vezessék a gyülekezeti életet, hanem többek között az alázat és a szolgálat. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te hajoltál hozzánk, amikor elküldted Jézus Krisztust. Te megaláztad magadat, Úr Jézus, és alázatos formát vettél fel. Alázatos voltál mind halálig, mégpedig a szolgálatnak haláláig, keresztfának haláláig. És köszönjük neked, hogy te azt akarod, hogy mi is alázatos gyermekeid legyünk. Add, Úrunk, hogy a te szent lelked munkálja ki bennünk az alázatot, hogy ne alázatoskodók legyünk, hanem szívből jövő módon a te lelked munkája nyomán alázatosak, olyan alázatosak, akik másokat különnek tudják tartani maguknál, akik a munkának, a szolgálatnak a dandárját, a nagyobb részét, a nehézségét, az alávaló munkákat is el tudják vállalni. Hálából, és arra is tekintve, hogy te minden ilyen tettet megjutalmazol, hervaltatatlan koszorúval, mennyei gazdagsággal és jutalommal. Szeretnénk, Urunk, alázattal megállni előtted, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled, amikor nem voltunk alázatosak. Amikor mindenkit megítéltünk, mindenkinek az életében megláttuk a bűnöket, a rosszaságokat, akkor megláttuk mások szemében a szálkát, és a magunkéba a gerendát nem láttuk meg. Bocsáss meg, Urunk, ezt az arroganciánkat, és bocsáss meg, hogy talán emiatt is sok embert visszatartottunk tőled, mert a mi megnyilvánulásunk, magatartásunk, lelkületünk nem volt vonzó. Te őrizzél meg az önelégültségtől, Urunk. Te őrizzél meg attól, hogy mindenkit kiosszunk. És te bocsáss meg ezeket nekünk, Urunk, és te szabadítsál meg. Te add az alázat lelkületét. És kérünk, hogy te indítsál a szolgálatra, hogy nem mindig csak haszonélvező akarjunk lenni, nem tudjunk hálát adni neked, és a hálánkat, a szolgálat is ki tudjuk fejezni, meg tudjuk élni előtted. Köszönjük neked, Urunk, hogyha tudtunk alázatosaknak lenni, és köszönjük, hogy voltak alázatos példaképeink, akik ebben is példát mutattak nekünk. Kérünk, hogy te add, hogy a gyülekezeteknek az élete ilyen ígeszerű tudjon lenni. Te újíts meg így a gyülekezeteket, te adj ébredést a mi református anyaszentegyházunkban, te tarts meg a te népedet az egész Kárpát-medencében. Kérünk, Urunk, hogy te hordozzál minket, és te add, hogy olyan pásztorok legyenek, akik alázattal, szeretettel, mindenféle hátsó szándék nélkül tudnak szolgálni te neked. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy te áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagját. Köszönjük azt a csodát is, amit tettél ebbe a gyülekezetbe, és kérünk, hogy te áld meg őket. kérünk, hogy te hordozzad, hogy a te dicsőségedre, a te nagy neved magasztalására történjen itt is minden. Kérünk, hogy te áll meg a gyülekezetnek a vezetőit, lelkipásztorát, presbitereit, gondnokát, családjaikkal együtt. Kérünk, hogy te hordozzad őket, adj nekik bölcsességet, hogy az ige mércé alapján tudják vezetni ezt a gyülekezetet. Kérünk, hogy te vigasztaljad a gyülekezet gyászolóit. Te gyógyítsad meg a gyülekezet lelki-testi betegeit. Te tanácsoljad a tanácstalanokat, te adj erőt, akik erőtelenek. Kérünk, hogy te áld meg a gyerekhetet is. Te adj megfelelő időjárás, te őrizd meg őket bajtól, balesettől, kellemetlenségektől. A te áldásod legyen rajtuk, attól, hogy úgy hintődjön el az ige is a gyerekek szívében, életében, hogy ez kikeljen, és hűséges Krisztus követők legyenek. Kérünk, hogy te áld meg a mai napunkat, te szentel meg, hogy rád neked szentelt nap legyen. Te áld meg az előttünk álló hétnek a napjait. Ha otthon vagyunk, a munkába menjünk, bárhol tartózkodunk, a te ígéd, üzenete, tanításod vezessen minden megnyilvánulásunkat. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod könyörgésünket a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, most is mindörökké. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és a szívünkbe tárjuk fel kéréseinket Isten színe előtt. Áldott legyen Isten, aki meghallgatja hangosan ki nem mondott könyörgésünk szavát is, ti pedig így könyörögjetek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet.
Köszönjük szépen az átadott igei üzenetet Barabási Endre Küküllő várajai lelkipásztor testvérünknek. Múlt héten együtt voltunk egy lelkész konferencián, és aztán ő hazament, de már vissza is jött, mert hozta a gyerekeit, akik mentek a mi táborunkba gyerekeinkkel. Örvendünk, hogy itt lehettek, és hogy ma is hallhattuk az ige üzenetét. Isten áldjon benneteket otthoni szolgálatotokban, munkátokban. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy el is hangzott az imádságba is, és könyörögtünk érte, elkezdődött a gyerektábor. Elmentek körülbelül, hát a pontos számot nem tudom, de 40 körül. Gyerekek vannak 30-an, és 10 szolgáló van velük, aki úgy gondolja, imádkozzon értük, mert nagy szükségük van rá, hogy egy külső dolgok is rendben legyenek, meg leginkább a belső dolgok legyenek rendben, hogy szóljon ott az Isten igéje, és megismerjék Istent, Isten szeretetét, Krisztusnak az áldozatát, és az Úrhoz térjenek már gyerekfejjel, mert nincs nagyobb csoda ennél, mert valaki így indulhat neki az életnek. Imádkozzunk a táborunkért. Hirdettem azt is, hogy az ifjúsági tábor az majd következik augusztusban, akik szeretnének oda eljönni, azok jelentkezzenek. Nálam is lehet jelentkezni, illetve föl lehet iratkozni a papírra, a régebbi épület konyhájának a kis pultjára ki van téve egy papír, oda föl lehet iratkozni, és ugyanott lehet föliratkozni az augusztusi családi hetünkre is, Balatonhoz megyünk megint. Ha Isten segít minket augusztus második felébe, arra is szabad bárkinek jelentkezni. Föl kell iratkozni, az a papír is ott van a konyhába. Hirdetem a testvéreknek nagy örömmel, hogy esküvő készülődik a gyülekezetünkben. Vásárhelyi Bálint jegyzette eljövendő házastársául Seprenyi Katalint. Július 18-án 16 órától lesz az esküvőjük itt a templomban, és tolmácsolom a szeretetteljes meghívásukat, mert mindenkit a gyülekezet tagjai közül szeretettel hívnak és várnak a mennyegzőjükre. Most hirdetem őket első ízbe, Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem még befejezésül az adakozást a testvéreknek, ahogy az elmúlt vasárnap is mondottam, most újra hirdetem, hogy a gyerekhétnek a kiadásaihoz szabad hozzájárulni. Ha valaki tud erre odaszállni egy kis adományt, akkor a szeretettel kérjük, hogy adakozzon, Szilva László testvérünknél lehet az adakozást megtenni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.